8 óra 50 perc van, a Lukoil ügyről lesz szó a következő percekben. A témában itt van velünk Plecser Tamás, az Erste olaj és gázipari szakértője. Hello Tamás!
Jó reggelt, sziasztok!
Nyilatkozott Lantos Csaba energiaügyi miniszter Tusnádfürdőn a témával kapcsolatban. Azt mondta, hogy a MOL más orosz olajszállítóktól és harmadik országoktól is vásárolt plusz olajmennyiségeket, utóbbiak az Adria vezetéken keresztül jutnak el Magyarországra. Azon vagyunk, fogalmazott, hogy a jövőben se legyen ellátás biztonsági kockázat. Ugye jelenleg a tudósítások arról szólnak, hogy bár a Lukoil valójában így most kiesett a szállításokból, de önmagában a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező nyersolaj mennyisége azért az nem csökkent, nem apadt. Rövid távon semmiféle kockázat nincs ezzel az üggyel kapcsolatban, hosszabb távon lehet, hogy értékeled most a helyzetet?
Egyrészt azt gondolom, hogy valóban a politika egy kicsit felfújta ezt a történetet. Ugye az egy sokat mondó dolog, hogy a MOL az egész üggyel kapcsolatban egyáltalán nem nyilatkozott. Tehát ugye egy tőzsdei cégnek, hogyha olyan változás van, ami befolyásolja az ő tevékenységét, akkor ugye kötelessége ezt azonnal jelezni a befektetők, illetve a tőzsde irányába. Ugye a MOL felől ilyen nem érkezett. Ebből azt feltételezem, hogy valószínűleg a Barátság olajvezetéken ugyanúgy folyik az olaj, mint korábban, vagy maximum azzal a mennyiséggel csökkenhetett, ami a látfolyt olaj nagysága, amit ugye a MOL a Lukoiltól vásárol, és valóban egyébként ezt a mennyiséget jó eséllyel egyébként a magyar cég pótolni tudja más orosz forrásból.
Az jelent egyfajta problémát a MOL-nak, hogyha máshonnan kell, más forrásból kell beszerezni az olajat, és nem a Lukoiltól? Tehát akár itt az árak tekintetében, akár a feldolgozás menetét illetően.
Hát ugye két fontos kitétel van. Egyrészt, hogyha a Barátság kőolajvezetéken, tehát a Druzsbán továbbra is folyhat az olaj, akkor a Lukoilt én azt gondolom, hogy lehet pótolni. De azt kell tudni erről az orosz olajcégről, hogy ez nem a legnagyobb orosz olajcég, bár nem a kicsik közé tartozik, kb. 16%-áért felelt a tavalyi évben az orosz olajtermelésnek. Tehát egy ekkora méretű céget azt gondolom még lehet pótolni. Hogyha mondjuk ez a szankció ennél nagyobb szereplőkre vonatkozik, mondjuk egy Rosznyeftre, aki a harmadáért felel az orosz olajtermelésnek, ott nagyobb bajba lenne a MOL. Abban az esetben, hogyha a Barátságon teljesen leáll a szállítás, mert a szankciókat az ukránok kiterjesztik az összes orosz olajcégre, akkor pedig ugye az alternatív útvonalakat, elsősorban az Adria kőolajvezetéket kell megkérdezni a MOL-nak. Ez rövid távon okozhat az én becslésem szerint némi problémát olyan értelemben, hogy lehet, hogy az ellátását a két nagy belső finomítónak nem lehet rövid távon 100%-os mértékben elérni, de ezzel együtt még mindig egy olyan 60-70%-os mértékű ellátást lehet biztosítani szerintem a Duna, illetve a pozsonyi finomítónak, ami azt jelenti, hogy azért a termelés fenn fog maradni, és én azt gondolom, hogy az ellátásbiztonsággal sincs probléma.
És technológiai értelemben sem jelent az problémát, hogy mondjuk azeri vagy orosz olajat kell feldolgozni?
Hát a MOL gyakorlatilag már ugye 2009-es orosz-ukrán gázválságot követően elkezdett egy felkészülést arra, hogy előbb-utóbb nem érkezik a Druzsbán, tehát a Barátság kőolajvezetéken orosz nyersolaj, és ez a folyamat 2022. február 24-e után pedig felgyorsult. Úgyhogy a cég tökéletesen 2,5 éve készül erre, és az ő terveik alapján egyébként 2025 végére, 2026-ra legkésőbb teljes mértékben képesek lesznek nem orosz kőolajon meglenni, tehát fenntartani mind a két finomítónak a teljes kapacitás kihasználtságát úgy, hogy nem orosz kőolajat dolgoznak fel, ami az Adria kőolajvezetéken érkezik majd a finomítókhoz.
Hosszabb távon mit gondolsz arról, hogy azért annak nem túl nagy a valószínűsége, nem? Kérdezem, hogy teljesen leálljon az Ukrajnán keresztül érkező tranzit, mert hogy ebből Ukrajna is szép jövedelmeket tehet zsebre.
Hát ezzel sajnos nem értek egyet. Én azt látom, hogy itt az Európai Uniónak van egy elég nyilvános és elég nyitott terve azzal kapcsolatban, hogy 2027-re az Európai Unió tagállamainak le kell válniuk teljesen az orosz földgázról, illetve kőolajról. Ugye, ahogy említettem, már a MOL erre tulajdonképpen készül, és hát egy-két éven belül teljesen készen is áll a kőolaj esetében erre a leválásra. Az az igazság, hogy ez a bevétel Ukrajnának, ez kb. 200 millió dollár évente, ami egy nagyon elenyésző összeg ahhoz képest, amekkora az ukrán költségvetés. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnának egyre drágább ezt a vezetéket fenntartani, többek között azért, mert Oroszország ugye szétlőtte a transzformátorállomások egy jelentős részét, illetve az áramtermelő kapacitásokat. Emiatt nagyon drága áramot szerezni ezekhez a transzformátorokhoz. És hát ugye évi 6 milliárd dollár bevétele van Oroszországnak ebből az értékesítésből, úgy véli Ukrajna, ez az ő számítása, hogy nekik ez a 200 millió dollár bevétel nem jelent kompenzációt azzal szemben, hogy az általuk agresszornak vélt Oroszország évi 6 milliárd dollárra.
Magyarország is képes lehet erre, hogy 2027-ben már egyáltalán ne fogadjon orosz nyersolajat?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát a MOL-nál ezek a folyamatok 2022-ben ugye elindultak. Volt egy interregnum egyébként, amikor a MOL leállt ezekkel a projektekkel, ugyanis arra várt, hogy esetleg a RRF keretében Európai Uniós pénzt kapunk. Egy ilyen nem következett be, de ezt újra elindultak ezek a projektek a magyar olajcégnél. Tehát igen, a MOL tulajdonképpen készül erre a folyamatra. Én azt gondolom, hogy már most is eléggé előrehozott állapotban vannak. Tehát vannak arra vészforgatókönyveik, hogyha holnap egyáltalán nem érkezik a Druzsbán orosz kőolaj. Úgyhogy számukra ez nem egy olyan esemény, ami nem előre várt, sőt, én azt gondolom, hogy kifejezetten azt látják, hogy előbb-utóbb ez az esemény be fog következni.
Még egy pár mondat arról, hogy említetted, hogy kicsit a politika túl reagálja ezt a helyzetet, mert hogy ellátás biztonsági kockázat legalábbis rövid távon egyáltalán nem látszódik. Na de azt is olvashattuk, hogy azért a magyar kormány itt próbál, úgymond jogorvoslati lehetőségekkel élni, próbálja ugye azáltal például, hogy blokkolja a békekeret megszavazását Ukrajnára ráhelyezni a nyomást, hogy vegye le a szankciós listáról a Lukoilt. Szóval szerinted ilyen tekintetben ebben a helyzetben fog-e valami változni? Vagy változhat-e úgymond a magyar kormány, hát csúnya szóval zsarolása, de nyomás gyakorlása miatt?
Hát itt mind a két oldal, tehát az ukrán oldal is tulajdonképpen politikailag zsarol, és a magyar oldal is politikailag zsarol. Én azt gondolom, hogy nem jó ez a módszer. Én azt gondolom, hogy le kéne ülni a két félnek, és találni egy épeszű kompromisszumot. Valahol azt is el kell ismerni, meg el kell talán fogadni, hogy az ukrán oldalnak is ez a tranzit, ennek a fontossága csökkent, sőt, hogy említettem, tulajdonképpen ezen keresztül Magyarország pénzt juttat az ő szemükbe agresszor orosz államnak, ami tehát ugye az orosz állam a Ukrajna elleni hadjáratra fordít. Tehát itt valami épeszű kompromisszumot kéne találni, tehát megegyezni mondjuk egy olyan időpontba, ameddig ez a szállítás fennmarad, utána pedig talán az Európai Uniós irányelveknek is megfelelően leválni erről az olaj szállításról. Egyébként az látszik, hogy a két fél inkább ilyen érzelmi oldalra teszi át ezt a politikát, ami nem tetsző, és azt mondom, hogy nem a megoldás felé vezet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Plecser Tamást hallották az elmúlt percekben az Erste olaj- és gázipari szakértője. További szép napot kívánok neked, szervusz!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk 9 órakor, nyitjuk a tőzsdét is, és hát akkor pillancsunk rá a világpiaci kőolajárakra, amelyek emelkednek 0,5% körüli mértékben 77 dollár 60 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 81 dollár 60 centen, az északi-tengeri Brent típusú kőolaj.